imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy valóban vallhatjuk meggyőződéssel azt, hogy Te vagy a szabadítónk, és Te tudsz bennünket megújítani és helyreállítani. Köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében lehetünk együtt. Kérjük a Te segítségedet, áldásodat, kegyelmedet, áld meg a Te igédet és a szolgálatokat. Szeretnénk valóban okos istentiszteletet tartani, olyat, amelyben gyönyörködjél. Kérünk Istenünk, hogy szólj hozzánk, formáld az életünket, engedd meg, hogy közelségedbe kerüljünk. Amen.
Amen.
A Jóisten igéjét fogjuk olvasni istentiszteletünk alapigéjül, a Jelenések könyvének második részéből, az első 7 verset. Jelenések könyvének második részéből az első 7 verset fogjuk olvasni. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogyha gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Amen. Egy férfi testvér kérve van arra, hogy az áldásért, Isten áldásáért könyörögjön, aki indítva érzi magát a férfi testvérek közül, kérjük imádkozni.
És gyümölcsöt teljen. A te nevedi más, a lelkődés sok lelkezt a megmentésre. Atyám, köszönjük, ne falasz, ne járvény, te örökkék.
Amen. Amen. Foglaljunk helyet és az énekkar szolgálatát.
Thank you.
sok áldásban részesülhettünk az elmúlt hetekben. Az Úr nagyon sokféleképpen szólott hozzánk, most ezen az elmúlt héten is, az imeit alkalmával sok áldásban részesülhettünk. Nagyon csodálatos volt itt lenni az Úr házába, és most előzetesként szeretném elmondani, hogy ha valaki szeretne szolgálni, önkéntesen lehetőség lesz rá, akár az imahelyi igékkel kapcsolatban, habár nagyon szép tanításokat, buzításokat hallhattunk az igéről, de a Isten igéről, mint egy kimerítetlen forrás, merítjük a forrásból a vizet, az mindig jön, és hogyha valakinek vannak gondolatai az imahelyi igékkel, a boldogmondásokkal kapcsolatban, lehetőség lesz az igéből hozzászólni. Ha figyelték a testvérek, egy sorozatban részesülünk, a jelenések könyvét veszük sorozatba. Most a második vasárnap, hogy evel foglalkozunk, és 8 vasárnapon át erről lesz szó itt a gyülekezetben. Az elmúlt vasárnap nem itt voltam, hanem a közülen voltam, de ott is ebből az igéből volt a gyülekezet összevetve megtartva. Ha megfigyeljük a jelenések könyvében, hogy az első részben egy kicsit másképp van, mint a második részben. János apostol ott olyan dolgokat írt meg az első részben, amiket az ő szemével látott, és itt viszont teljesen eltér a második részben. Itt a Jézus Krisztustól egy utasítást kapott, hogy 7 gyülekezetnek írjon gyülekezetet, Ázsiában lévő gyülekezetnek, és már itt a második részben, jelenések könyvében, ha megfigyeljük, 4 gyülekezetnek írt János apostol a szeretett tanítvány levelet. Fel is olvasnám: az efeuzisi, szmirnai, pergonomi és a tirati gyülekezethez írt ebben a második részben levelet. Ha megfigyeljük, mind a 7 gyülekezetnek, amikor írt a János apostol a levelet, ugye nagyon szembetűnő az, hogy nem mindegy, hogy kinek címezte, hanem úgy van itt az első versben, a gyülekezet angyalának címezte. Most itt átvitt értelemben utal az ige arra, nem egy földön kívüli lénynek, nem egy angyalnak írta János apostol ezt a levelet, hanem a gyülekezetben szolgáló ígérzi testvérnek, akár lelkipásztornak, vagy püspöknek írta ezt a levelet, és a többi gyülekezetben is ezeknek a testvéreknek, előjáróknak írta, címezte ezeket a leveleket. Ha megfigyeljük az efézusi gyülekezet, abban az időben igenis egy hírneves gyülekezet volt, már maga ezt a gyülekezetet Pál apostol ültette ezt az igét, de megfigyeljük, hogy most viszont a szeretett apostol János apostol öntözi, tovább viseli a gondját. Úgy emberileg talán azt gondolták, hogy János apostolt, hogyha száműzni fogják Pátma szigetére, akkor teljesen ki fogják iktatni az ő szolgálatából, de az Úrnak gondja volt rá, és én úgy érzem, hogy bármi körülményekben is legyünk, amit az Úr megenged a mi életünkben, a mi kis szolgálatban kell legyünk, azon a helyen, abba a környezetben, ahol az Úr helyezett bennünket, mi is kell szolgáljuk a mi Urunkat. Ha megfigyeljük, a mi életünk is egy levél a környezetünkben, és én is úgy megfigyeltem, hogy a munkatársam így sokszor megfigyelik az életemet, és úgy van, mint egy levél a környezetünkben, és az, amit olvasnak az emberek, és legyünk mi is egy olyan levél, ahogy Pál, ahogy János apostol is írta, legyen üzenet a gyülekezetek, legyen üzenet a környezetünkbe. Megfigyeljük, hogy olyan szépen kezdi, és úgy megfedett ez az ige is, hogy először is nem a fedéssel kezdte itt a levélnek az írását az efézusi gyülekezetek, hanem mindazt a jót, ami a gyülekezetben elhangzott, mindazt, ami jó benne volt a gyülekezetben, megdicsért azt a gyülekezetet, és utána jött az intés. Lehet, hogy sokszor mi emberek nem ezt a sorrendet tartjuk, hogyha testvérünkben látunk hibát, akkor lehet, hogy egyből megyünk is, megmondjuk az ő hibáját, ahelyett, hogy talán észrevennénk, hogy testvérünk is sok jóban, sok jót tett az Úrért, de viszont lássuk, hogy maga teljes szentírásban úgy a jó dolgokat, mint a rosszakat is együtt láss az Úr, és azokról is látunk dolgokat. És ez is tanulság, ami számunkra lehet, hogy sok jót teszünk, de kell figyeljünk az Úr intésére, az Úr szavára, hogyha az Úr fed bennünket, akkor el kell fogadjunk, és ne legyünk egy elbizakodottak, hogy arra gondoljunk, hogy milyen sok jót tettem, hanem hogyha az Úr úgy látja, hogy hiba van bennem, akkor térjünk meg abból a cselekedetünk, ami nem az Úr szerint van, ami fedés, ami számunkra, és úgy elgondolkoztam, hogy ezek a levelek, amik íródtak a gyülekezetnek, hogy egyik levél kell illegyen a mi gyülekezetünkbe, egyik biztos, és talán minden vasárnap lesz üzenete minden levélből a gyülekezetünk számára, a személyes életünkbe. Úgy megfelelt engem ez az ige is, hogy ahogy megfette az apostol az Efézus gyülekezetet is, hogy az első szeretetet elhagyta, úgy mélegel az én életemet is, hogy engem ez az ige is fed, és szeretnék én is engedni az intésnek hallgatni az Úr szavára. Egy igeverset szeretnék felolvasni, a Jeremiás proféta könyvének második rész, második verséből. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Itt látjuk az Izrael népének szólt ez az intés akkoriban, ez nekünk is szól. Abban az időben mi is emlékezünk vissza, amikor elfogadtuk az Urat, hogy milyen hűséggel, milyen szeretete voltuk az Úr iránt, és ezt a szeretetet ápolnunk kell az Úr Jézus iránt, és hogyha megfigyeljük, az elmúlt vasárnap arról is szólt az ige, hogy a bizonyságtételét volt ott János apostol a Pátmos szigetére, és hogyha mi is próbák alatt vagyunk, de hogyha megvan az a hőszeretet az Úr Jézus iránt, akkor ez a szeretet megédesíti a mi megpróbáltatásunkat, a mi teherhordozásunkat, és hogyha szeretjük a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, akkor bármit is engedjen meg, bármi nehézséget, az Úr Jézus ott velünk van, és édessé válik az a teher, és az Úr Jézus által tudjuk viselni ezeket a megpróbáltatásokat. A Máté evangélium 22. részéből szeretnék egy igeverset felolvasni. Bocsánat, kérek, nem találtam meg az igeverset, de egy másik gondolatot szeretnék megemlíteni, hogy az igével, itt, hogyha megfigyeljük, a gyülekezet angyalának is szól az intés, nem csak a gyülekezetnek, és talán úgy emberileg mi is arra gondolunk sokszor, hogy talán hibáztassuk az előjáró testvéreinket, hogyha valami történik a gyülekezetben, de úgy érzem, hogy sokszor ez a mi hibáink is lehet, mert kell, hogy imádságban hordozzuk a mi előjáró testvéreinket, a gyülekezetünk angyalát, ugyanis ők Isten küldöttei hozzánk a gyülekezethez, és imában kell hordozzuk, hogyha megfigyeljük, hogy őket legjobban kísérte a sátán, nagy próbának vannak kitéve gyülekezetünkben az előjárók, és ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy imádkozunk érettünk. Imádkozunk érettük. A 7. versben azt találjuk, hogy akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Körülbelül 5 éve vagyok egy új munkahelyen, és ott elég nagy zajban dolgozom, és amikor elkezdtem a munkát, figyelmeztettek, hogy ilyen fülvédőt használjak, és eleinte nem, nagyon nem kedveltem, kényelmetlennek tűnt számomra ezt a fülvédőt használni, és nem hordtam, és megfigyeltem, hogy kisé halásom károsult, amikor ilyen nagyobb zajt hallottam, akkor így fájdalmas volt a fülemnek ezt hallgatni, és úgy belegondoltam, és már hosszabb idője ezt a fülvédőt használom, és azóta áll az Úrnak nincs ilyen problémám, de a lelki értelemben, testvérek, úgy látom, hogy a leges legnagyobb szükségünk van, amikor a mi halló képességünket használjuk, akkor figyeljünk oda Isten igéjére. Hát kívánom, hogy mi is oda tudjunk figyelni Isten igéjére, tudjuk szeretni az első szeretettünkkel az Urat, amit a Máté Evangéliumban szerettem idézni. 22. részében van a legnagyobb parancsolat, amit az Úr Jézus is idézett, hogy szeresd a te Uradat teljes szívedből, teljes elmédből. Hát kívánom, hogy ezzel a szeretettel teljesen tudjuk szeretni a mi megváltónkat. Amen. Most ismét az énekkel fog énekelni egy éneket, és utána, aki szeretne szolgálni, akár az imaheti boldogmondásból, vagy a délután igéből, lehetőség van a rövid szolgálatra.
Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sötét hatalmaja a fény, nem lehet meglátni alapot, nem sokáig.
Thank you. igéből bizonyságot tenni. Még előtte szeretném megköszönni a kedves testvéreknek azt a szeretetet, amivel körülöletek, amit megéreztünk a délelőtt folyamán, az együttlét folyamán. A levél, amit az efézusi gyülekezetnek ír János apostol, egy olyan levél, ami a gyülekezet megalakulása után egy néhány évtizeddel íratott meg. Nem akarok én ebből okoskodni, vagy tanítást mondani. Csak eszembe jutott az, hogy azt írja a Cselekedetek könyvének a 19. részében, hogy mikor Pál apostol járt Efézusba, ott voltak olyan emberek, akiknek megnyílt a szívük, hallva az evangéliumot. És hozták az emberek mindenféle titkos mesterkedéseiket, varázskönyveiket, és elégettek mindent. Felégettek minden hídat a hátunk mögött. Őszinte megtérés volt, igaz megtérés volt, jó elindulás volt. És egy néhány évtized után azt mondja a gyülekezet ura, aki ott jár az arany gyertyatartók mögött, az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Jó volt a kezdés, jó volt, de nincs. Tudok a te cselekedeteidről terhet viselni és el nem fáradni, hát az nagyszerű dolog. Olyan gyülekezet volt, ahol minden ment a maga sínjén, meg voltak a szolgálatok, a programok, a beosztások, tudom én, mi minden lehetett ott. Feltevődött bennem a kérdés, mert ugye hallottam így emberektől, beszélték, hogy milyen gyülekezete szeretnének ők tartozni. És ugye egyik azt mondja, ha olyan gyülekezethez, ahol megengedik a dobot is, olyan gyülekezetben, ahol van dicsőítő csoport. Mások azt mondják, olyan gyülekezetben, ahol csak vasárnap délután kell járni, csak 3-4 órát. Vagy sok mindent mondhatnak az emberek, ugye, ahol van pengetős, fúvós. Hát én egy olyan gyülekezetre szeretnék tartozni, ahol az első szeretet van az emberekben. És persze bennem is. Nem akarok okoskodni, ez Szűs testvér biztos, hogy jobban ki tudja magyarázni, meg ki is fogja. De én úgy értettem meg az első szeretetet az én számomra, mert Isten többször meg kellett ezt újítsa bennem is, mert hiányos volt. És most is hiányos, ha ő megvizsgál, hogy nem egy ilyen értelmetlen, rajongó, lebegő szeretet, hogy olyan cirkuszokat csinálni, meg nagy fellengző szólamokat mondani, vagy bizonyos rituálék szokásoknak a folyamatos gyakorlása, hanem egy olyan lelkesedés, egy olyan szeretet, ami mindenek fölé helyezi az Úr Jézus Krisztust. Nem olyan szeretet, mint amikor a legény szereti a leánykát, és ugye azt mondja, hogy reggel nem tudok enni, mert rád gondolok. Délben nem tudok enni megint, mert rád gondolok. Este, mert rád gondolok. És éjszaka nem tudok aludni, mert nagyon éhes vagyok, vagy tudom én. Hanem ez egy értékbeli szeretet. És szeretném, hogyha az én szeretetem és ragaszkodásom az Úr Jézus Krisztus iránt ilyen lenne, hogy nem minősítse a gyülekezet ura úgy az én szeretetemet iránt, hogy az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Az az értékbeli szeretet, az a, ami de a csúcsérték maga az Úr Jézus Krisztus, amikor mindenek felé őt helyezze. És is szeretném, hogyha Isten tanítná nekem a hétköznapi élet járásába, mit jelent szeretni őt, szeretni az Úr Jézus Krisztus. És szeretném, hogyha ilyen ember lehetnék, hogyha ilyen családom lehetne, és ha ilyen embereknek tudnák példát mutatni. Nem egy írástudó, aki tudja a dolgokat, mint olyan, de nem ismeri az Isten, és nem jár az Istennel. És ilyen emberekre van szükség, akik ismerik az Úr Jézus Krisztus, és akik az Úr Jézussal járnak. Efézusban a szolgálatoknak az igazi indítéka megszűnt. Volt ott, ment a sinen, a vágányon, de megszűnt az a lelkesedés, megszűnt az a fajta szeretet, ami Jézus Krisztust helyezi az első helyre. Szeretnénk testvérek, hogyha Isten megújíthatná bennünk ezáltal az üzenet által, ezáltal az ige által, a ma estén az első szeretetet, hogy úgy szeressük az Úr Jézus, mikor felégettünk minden hídat magunk mögött. És nem csak úgy tegyünk bizonyságot, hogy akkor milyen jó volt, hanem évről évre édesebb. Jó az Úrral járni, jó őt szolgálni, szeretni őt. És én kívánnám, és szeretném, hogy így szeressem őt. És ennek van egy kisugárzása. énekelt az énekkar is valahogy így, hogy aki Isten szereti, az olyan, mint a napfény, ugye? Ugye? Mikor ragyog, nem mikor eltakarják a felhők, mikor ragyog. Ilyen az a hívő ember is, aki szereti az Úr Jézus. Van egy kisugárzás az életének, van egy vonzás, van egy többlet benne. És úgy szeretném most, hogyha most jó értelemben tessék érteni ezt a szót, hogy irítség, hogyha az emberek megirigyelhetnénk bennünk azt a többletet, amit Krisztus ad nekünk az ő szeretetéből. Kívánom ezt magamnak, kívánom mindenkinek. Amen.
Ismét a fúvózenekar dicsőít az Urat, és azt követően, ha még lesz szolgálat, akár két szolgálat is, meghallgatjuk.
Szokás, az nem rossz szokás. Egy hónapig voltunk oda a gyülekezetből, és ez úgy néz ki, hogy nem csak én, más is. Szoktunk beszámolni, hogy hol is jártunk, hol tekerektek ezek. Azt mondta valaki, hogy szentcsavargás. Hát nem is, az se rossz. Hát ha szent volt az útunk, a gondolatunk, a közösség, ahol jártunk, az akkor az jó dolog. Hát testvérek, a bizonyságot, én nem tudom bizonyságot adni, de most felsorolom a testvéreknek, hogy is kellene bizonyságot, azt tudnám, hogy kellene, de hogy kell, azt nem tudom. Hát az, hogy az Úr az imákat meghallgatja, ez egy csodálatos dolog. Sok keserűség is ért a múlt esztendőbe. Keserűség, hát volt egy kis betegség, azt a testvérek tudják, hogy mi volt. És hogy nem estem kómába, hát most ezt helyesebben kell kimondjak, nem koma, hanem kóma. Hát ez egy kegyelem. Ehelyett az én bátyám, aki 74 éves korában is 22 nap hazament az Úrhoz, én hiszem, hogy az Úrhoz, 44 napig volt ebben az önkívületi állapotban, és ez engem nagyon mélyen érintett, és ma is fájdalom ez nekem. És kértem az Urat, hogy adjon nekem lelki nyugalmat, hogy valóban üdvözült, valóban az Úr megbocsájtott neki, hogy történt ez, hogy miért kellett neki ez a nagy lecke, mondjuk így, 44 nap. Hát talán a legelső dolog az, hogy ebben láttam meg, hogy az Úr engem mennyire szeret, hogy én nem estem abban az önkívületi állapotban, hol ott lehetett volna, mert tudjuk, hogy a cukornál már 300-nál már, akik szakmabeliek tudják, már bele lehet esni, meg 600-al se estem bele. Hát ez az Úr a dicsőség, a hála. Hát talán ez is az ő első szeretetének egy kicsi része. Aztán volt egy, én csak megemlítem, mert hosszú lenne elmondani, volt egy másik tapasztalatunk az, hogy elveszett egy írattársz, amiben volt legalább 5-6 olyan írat, ami után kellett volna járni, legalább 5-6 hónapig lehet. 3 hónapig az is sok lett volna. De meg a viszontagság, meg a fizetés, meg minden. És 5 napig komoly imaostrom kellett hozzá. Imaostrom, ezt mondom nektek is, gyermekek is, leányok, hogy imaostrom, az ember nincs hozzászokva az imaostromhoz, hogy mi is ez az imádság. Amikor böjtön is az ember imádkozik, és könyörög, akkor mostan könyörög. És karácsony másodnapja estén veszett el, és már az utolsó év, tehát a szilveszter reggelire megkerült. És úgy került meg, hogy csak imádság által, valaki egy teljesen idegen adott be telefon, és aztán nyomra vezetett ez, és az Úr visszaadott mindent. Hát ez bizonyság volt azoknak is, akik még a családunkból esetleg nem megtértek, az anyatársaimra gondolok, akik gyergyók alaknak, és a frissen megtérteknek is, és nekem is, és mindjártunknak, hogy szeretett az Úr minket ilyen nagyon? Miért? Hát nem voltunk mi erre érdemesek, hát hogy is lehetett, hogy is, hát csak az Úr keze járhatott közben, ezt mindenki meglátta. Hogy senki se, hát még pedig egy olyan helyre, egy víztartályba tette bele az illető, azt az illattárcát, és hát ki tudta ezt, hanem a mindenható Isten, aki az imáknak meghallgatója. Na most már menjek tovább egy lépése. Az Úr ezekben megmutatta az ima meghallgatásban, meg ebben, hogy megóvott hát a haláltól és kározattól. Itt a felolvasott igéből nagyon szíven ütött engem egy dolog, és ezt akarom most felolvasni a testvéreknek, hogy ezt mindjárt megtapasztalhatjuk, és megtapasztalhattuk eddig. És ha megfigyeljük, akkor ez így van, és ezért legyünk mi hálásak. Teljesen legyünk hálásak. A Jelenések könyve ugye második rész, 5. versében ezt mondja. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened. Ez a szó, hogy hamar eljövök ellened. Az a dicsőséges király, a királyoknak királya és uraknak ura, amikor ellened megy, személyesen te ellened, akkor kimenthet meg az ő kezéből. Tudjuk, hogy az Úr féltőn szerető Isten és megemésztő tűz. És úgy néz ki, hogy ha nem térek meg, pedig hát ez az Efészusi gyülekezet már meg volt téve, már terheket hordott, és nem fáradt el, és nem tűrte a gonoszokat, és sok jó dolgok vannak felemlítve. És az Úr mégis egy ilyen komoly figyelmeztetés, mint a fenyegetés lenne. Ellened fogok menni, ellened, de hamar, és itt neked akkor nincs neked időd gondolkodni, vagy megtért, és imádkozod, és könyörögsz, és esedezel, és hivatkozol az ő drága vérére, meg az ígére, és nagyon jó az új évben, én ajánlom nektek, hogy kérjetek az Úrtól egy ígét, amit tudod, amiről meg vagy győződve, ezt az Úr adta. Nem kitaláltam, nem kikerestem, az Úr adta. Ezt először úgy kell kérni, hogy először imádkozok, lehet, böjtön is érte. Uram, hogyan mutatod meg nekem ezt az igét? Valakin keresztül, vagy én nyissak valahova az igébe? Hát én ezt az igét kaptam többek között, ezt most az Ézsaiás 43-ból idézem, csak a 25. verset, az első 4 verset is igen, de most a rövidség kedvéért csak a 25. verset idézem, ami pontosan az ellenkezője ennek, hogy ellened megyek hamar, itt azt mondja a 25. versben. 43 Ézsaiástól, a 25-ös így hangzik, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat. én magamért és bűneidről nem emlékezem meg. A bűnbocsánatnak valóban a legmagasabb foka. Meg se emlékezik, mintha nem is lenne. És honnan tudod, hogy biztos ez? Én magamért, azt mondja Isten. Én magamért. Nem azért, mert te jobb vagy, nem azért, mert most már te megváltoztál. Én magamért. Mert én szent vagyok, igaz, és nem hazudok. Ó, testvéreim, ezt erre az esztendőre kaptam az a többek között. Itt aztán az Úr felsorolja az ő népe iránt, és vegyük mi is, mert azt mondja, hogy én szólok a te teremtőd. Hát ki a mi teremtünk, nem a mindenható Isten? És azt mondja, hogy szeretlek, ennyi vagy, megváltottalak, vizen, tűzön átnész, és nem állhat, és akkor a végén oda teszi a jó Isten a legnagyobb ajándékot. Önön magát. Krisztusban nem önmagát adta. Én magamért törlöm el álnokságodat. Azt mondja, hogy bűneiddel fárasztottál, és vékeiddel fárasztottál engem, és mégis eltörlöm a te álnokságodat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Tehát mennyire ellenkező, te mennyire más. A másiknál azt mondja, hogy ellened megyek hamar, itt pedig azt mondja, hogy önmagamért. Nem azt mondja, ellened megyek, hanem én önmagamért eltörlöm. Hogy legyen rendben már egyszer a te sorsod, a te ügyed, a te bűnöd legyen egyszer örökre elfelejtve és eltörölve. Dávid azt mondotta, amikor végkezett, hogy bűneim szüntelen előttem forognak. Jó dolog. De amikor Isten hozzáteszi azt, hogy én magamért eltöröltem, akkor már nem kell, hogy előtted forogni. Hanem áldjad, magasztaljad a testvérünk azt, kérdezte, hogy hol, milyen imaház, milyen közösségbe szeretni, attól, hogy imádjál, dicsőítsd az Isten. A te lelkedben, ahogy volt szó, hogy sugározzon, ott gerjedezzen az Emmausi két tanítvány bizonságítja. Avagy nem gerjedezett a mi szívünk, avagy nem gerjedezik a szíved, amikor az ő szerelme. Azt mondja az ige, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, azt mondja Pál apostol. Ma hajnalban éppen erre gondoltam, és ezzel be is fejezem, hogy miért vagyok én köteles Istennek élni. Azt mondja a 2 Korintus 5-ben, a 14-es versben Pál apostol a szerző bizonyságot az ő szolgatásai nevében is, hogy Krisztus szerelme szorongat minket. Ha bolondok vagyunk akkor is, ha okosok akkor is, a ti megtérésetekért, a ti üdvösségetekért van ez. De ott ráteszi a pontot, és ezt ne felejtsétek el, ne felejtsük el ebben az esztendőben. Ha meghalt ő mindenkiért, értem is, érted is, azért halt meg, hogy úgy vélekedvén, te vélekedj személyesen, ne erőltessem rá maga tégedet erre, hogyha ha ő mindenkiért, értem is meghalt, akkor azért halt meg, és támadott fel, nem csak meghalt, hanem fel is támadt. Milyen nagy dolog, hogy értünk támadott fel, a Krisztus nem csak meghalt. Feltámadt, és a dicsőségben igazol, a dicsőségben bemutat téged és engem, hogy mi, ez a lélek, ez mondnak te nevedet, a te lakótársad nem sokára, mert elkészítette a lakóhelyet, a lakhelyet. Ott az angyalok között, a főangyalok között, és az atyát szemléheted, és szemléhetjük. Ezért törölte el a te bűnödet és álnokságot saját magáért. És testvére, ezzel szeretnénk befejezni, hogy azt mondja Pál apostol, úgy vélekedvén, hogyha meghalt mindnyájunkért és feltámadott, most már nem magunknak élünk, hanem annak, aki értünk meghalt. Meg tudjuk mérni ezt valaha? Soha. Nem tudnánk hálálni? Soha. Tudnánk mi élni úgy az Úrnak, hogy ezért hálát tudjunk adni? Nem. De ha nem vagy lágy meleg, hanem a szívedben felgyúr ez a szeretet, amit ő gyújtott meg, ez az első szeretet, hogy téged agape szeretettel, tehát viszonzás nélkül, vagyis hát ő úgy is tudja, hogy nem tudom, ha mindenemet oda teszem, mindenem az Úrnak adom, minden az övé, hát végül is semmit nem adok az Úrnak, de ha ott van a készség, Uram, köszönöm, ha visszhangra talál a szívedben az első szeretetnek a melege és a világossága, és az a kimondhatatlan jóság, amivel az Úr is ott hagyta a mennydicsőségét, és vállalta a keserű poharat és a pokol kínjait. Önmagáért a Krisztus téged már megváltott és megbocsájtott, de mi a te válaszod ezzel szemben? Mi a válaszod? Nem az kellene legyen, ha már ő meghalt és feltámadott, hogy most már nem magamnak érjek, hanem nekünk. a cselekedetekkel alkalmi cselekedeteket csinál a világ is, és a vallásos emberek is. De nem ez a fő dolog, hanem az, hogy szolgáljam őt híven, mindig hűségesen, úgy, mint gyermek, úgy, mint elérzett menyasszonya a Krisztusnak, mint az Eklésiának egy gyöngyszeme. Te ne legyél kicsi a gyülekezetben, tőle függ, hogy nevekedsz, vagy nem. Tőle függ, hogy a Krisztus szeretete legyél fel, tüzesíti és gerjeszteti. Az Úr segítsen meg, hogy mindenben lássad meg és lássuk meg, hogy ez a Krisztusi szeretet, ez a Krisztusi végére mehetettel isteni szerelem bennünket oda tudjon szeretni magához, és a mennybe átvinni. Amen.
Közösen fogunk énekelni, és önkéntes adományainkkal is szolgálunk az Úrnak. Ez a gyűjtés, ez a célgyűjtés lesz, amiről a múlt vasárnap szóltunk már, és sajnos, hogy az imahét folyamán elfelejtettünk szólni. Ma délelőttre volt meghirdetve, de mivel elfelejtettük, ez most elmaradt. És most szeretnénk megtartani ezt a célgyűjtést, és akkor összeadjuk a délelőtt és a délutáni összeget, és majd így fogjuk elküldeni azon testvéreknek, akik szolgálnak kicsi gyülekezetekbe, kevés tag, kisebb körzetekbe. Ezeket a lelkipásztorokat és lelki munkásokat segítjük ezáltal, úgyhogy aki teheti, járuljon hozzá az evangélium terjesztéséhez. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon, örülünk, hogy együtt lehetünk, és miután estéről estére a boldogság mondásokról elmélkedtünk, ezzel foglalkoztunk, akkor hisszük, hogy az Úr formált bennünket, és ma este meg akar vizsgálni bennünket még a szeretet területén. Figyeljünk rá, hogy gazdagabb és áldásosabb legyen az életünk. Megismételem azt, amit a délelőtt hirdetve volt, az előfizetéseket, akik még szeretnének rendelni sajtótermékeket, még ma este, ma délután még megtehetik, majd itt a nagyöltözőbe, tehát ma az utolsó alkalom, hogy ezt megtegyék. Holnap este a szolgálattevők gyűlnek 6 órára, kérjük szeretettel a férfi testvéreket, a szolgálattevőket jönni 6 órai kezdettel. Csütörtökön este 6 órára a fiatalokat várjuk, ifjúsági órára, és pénteken este 6 órakor pedig az egész gyülekezetben imaórát tartunk, fontos dolgokat hozunk az Úr elé, lelki közösségben vagyunk, és szeretnénk növekedni lelkileg, igyekezzünk eljönni ezekre az alkalmakra, és megtenni mindent, hogy eljöhessenek a fiatalok, vagy a szolgálattevők, és még mások, akikkel szolgáljanak. Hiszük, hogy az Úr egyesít bennünket, és szólni fog hozzánk. VK-s testvér Ákoson szolgál, csütörtöktől egész ma estig evangelizáló napok, esték voltak Ákoson, az este ott voltam, Kajca testvér szolgált, Nagyváradról zsúfolásig megtelt a gyülekezet, és sok áldásban volt részünk, ma este pedig VK-s testvér szolgál ott. Imádkozzunk azért, hogy a Jóisten áldása legyen az összevetelen, és legyenek olyanok, akik megtérnek, és az Úr Jézust elfogadják. Az énekkar szolgálatát kérjük. Valóban szükségünk van több szeretetre, ahogy énekelte az énekkar is. És amit az Úr Jézus Krisztus mondott, amit János apostol leírt az efézusi gyülekezetnek, ez érvényes hozzánk is, nekünk is. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ahogy testvérünk említette már, a jelenések könyvéből a gyülekezetekhez intézett üzenetekkel fogunk foglalkozni vasárnap délutánonként, és hisszük, hogy áldásos lesz ez a gyülekezet számára. Sokan úgy gondolják, a Biblia kutatók, hogy ilyen kronológiai rendszer szerint lehet csinálni, sorba tenni ezeket az üzeneteket, és az efézusi gyülekezet szólt az apostoli kornak, és avval befejeződött ez. És most már ez az ige, ez a szakasz nem szól nekünk. Nekünk van egy másik kor, amely hozzánk szól az utolsó időkben, és mi arra kell figyeljünk, és semmi másra. A jelenések könyvét, hogyha tanulmányozzuk, akkor ugye, vagy csak úgy felnyitjuk és belenézünk, akkor látjuk, hogy ez tele van jelképekkel, számokkal, olyan titkos, rejtett dolgokkal. Mégis meg lehet abban egyezni, nagyon egyszerűen, hogy a hetes szám, mint az, hogy a hét gyülekezetnek intézett levél, a tökéletesség, vagyis az egésznek a jelképe, és ez azt jelenti, hogy ez a hét üzenet, amit hét gyülekezetnek intézett az Úr, ez a minden korok gyülekezete számára van. Nem kell kivágjuk mi most ezt az üzenetet a Bibliából, és azt mondjuk, hogy ez már nekünk nem szól, pünköstől, mit tudom én, Krisztus után 200-250-ig szólt, és ennyi az egész. Mivel már nem kell foglalkozzunk, ez egy történelmileg elmúlt kor, szép volt, jó volt, ez már nem nekünk szól. Nem így van ez. Minden, ami ezekben a levelekben van, hozzánk is szól. És olyan szép az Úr, hogy ezekből a levelekből egy gyönyörű csokrot tesz elébünk, és különböző színű, különböző üzenetek, különböző oldalról közelíti meg a gyülekezetnek és a tagoknak a lelki állapotát. És jó így figyelni az Isten igéjére, és ma este, amit olvastunk, amit írt az Úr Jézus, amit üzent, az nekünk is szól, nekem is szól, és nekünk mindnyájunknak szól. Öt dolgot szeretnék elmondani ebből az igével, ebből az igéből, és kezdeném az elsővel, a történelmi háttérrel. Nem véletlenül, hogy Efézusban volt ez a gyülekezet, és nem véletlenül, hogy így fogalmaz az Úr Jézus, így írja le János apostol ezeket a dolgokat. Hát Efézus az Ázsia tartományának volt a fővárosa, ez egy római gyarmat volt, egy nagyobb, de nagyobb terület, mondhatnánk úgy is mai szóval élve, hogy több megyét, a mi felfogásunk szerint több megyét foglalt magába, és ez volt a főváros, a legnagyobb város, és ezért az efézusi várossal és a gyülekezettel kezdi az Úr Jézus, majd ugyanott voltak a többiek is, a szmírnai, meg a tiatírai, meg a pergámumi gyülekezetek és a városok, de azok kisebb települések, és hát nem volt olyan nagy hordereje ott az életnek és a körülményeknek, de Efézus az egy politikailag nagyon, de nagyon jól meghatározott terület, és a rómaiak nagyon nagy jogokat adtak azoknak, akik Efézusban éltek és Efézusban dolgoztak. És ebben a politikai fellegvárba jutott be az evangélium az Isten szolgái által. Természetesen gazdaságilag nagyon jól álltak az efézusiak, hiszen a mesteremberek, az ötvösök csinálták a szobrokat, az Isten nőnek a szobrát, Diana vagy az Artemis istennőnek a szobrát, és ezt nagyon, de nagyon jó pénzért árulták, mert a turisták és azok, akik odajöttek zarándokolni, azok mindegyik vitt legalább emlékbe egy ilyen kis szobrot, de többet is vitt, mert ezek ilyen amulettfélék is voltak abban az időben, tehát valamilyen varázs erőt tulajdonítottak ezeknek a tárgyaknak, tehát nagyon, de nagyon jól ment az üzlet, és fellendült a gazdasági élet. Ott volt élet a javából, üzletek, volt mit nézni, volt mit látni Efézusban, és elment Pál apostol is, elmentek az Isten szolgái, nem azért, hogy jobban boldoguljanak anyagilag, hanem azért, hogy az evangéliumot bevigyék oda abba a városba. Természetesen vallásilag is nagyon nagy vonzereje volt ennek a városnak, mert ahogy említettem, az Artemis vagy a Diana istennőnek volt egy temploma, és ezt az ókori világ hét csodája közé sorolták, és sorolják még ma is. És ez a harcnak, vagy a háborúnak volt az istennője, és abban az időben rengeteg háborúk dúltak, és ilyen babonások voltak akkor az emberek, hogy mindenféle dolognak csináltak egy istennőt, és készítettek egy templomot. Hát a harc istennőjének is volt egy temploma, és ez pont Efézusban volt, és mondom, hogy az ókori világ 7 csodája közé tartozott. Tehát a vallásos élet is nagyon, de nagyon virágzott ott. Rengetegen jöttek oda előkelő emberek, hercegek, királyok, hadvezérek, katonák, azért, hogy ott az istennő előtt leboruljanak, és kérjenek erőt, győzelmet a harcban. A másik ilyen háttér információ, történelmi dolog Efézussal kapcsolatosan, az az, hogy a spiritizmus és az erkölcstelenség, tehát az ördögimádás és a bűn nagyon, de nagyon fejlődött abban a korban ott. Azt mondják az akkori kor írói, mert vannak feljegyzések, történelmi feljegyzések, hogy a templom körül, itt az istennő temploma körül volt olyan védett terület, ahova meghúzódhattak a bűnözők, ahol helyt kaptak, menedékjogot kaptak olyanok, akik nagyon, de nagyon nagy bűnökben benne voltak. És ott menedékjogot kaptak. És ott meghúzódhattak, és bandába szervezkedhettek, és nem csoda, hogy a varázslás, meg mindenféle rossz, amit el lehetett képzelni, ez jelen volt Efézus városában. Ott az istennő temploma körül, és az egész városra ez nagy kihatással volt. Mondja is Pál apostol például a korintusi levélben, úgy néz ki, hogy Pál apostol a korintusi levelet Efézusból írta, és azt mondja, hogy harcon volt a fenevadakkal. Lehet, hogy az erkölcstelen, varázsló emberek olyan hatással voltak rá, hogy úgy, ahogy mondta a budai testvér, ez a hadjárat, ima hadjáratot kellett, hogy gyakoroljanak, de lehet, hogy szó szerint ilyen emberek voltak, rossz emberek, akik az arénába vitték, vagy küldték Pál apostolt, és ott szó szerint a fenevadaknak dobták, elébe tették, és az Úr megszabadította. Nem tudjuk ezt pontosan, nem akarunk okoskodni. Mindenképpen egy ilyen erkölcstelen, egy ilyen sötét, a varázslásnak és az ördög imádásának, a sátánizmus fellegvárába bejutott az evangélium, az Isten országának az evangéliuma. Ugyanakkor a művészeteket nagyon gyakorolták az efézusiak, festőművészek, nagyon előkelő építészek voltak, és például híres építészek, akik Efézusban laktak, és megtervezték ezt az efézusi templomot, amely 127 márvány oszlopon alapozódott, és ez volt a nagyon szép, mert fehér márványból volt ez megcsinálva, és gyönyörűen hát csillogott, villogott, fehér lett ott valahol a városon kívül, közel a városhoz, és nagyon sokszor ilyen kiállításokat végeztek, filozófusok, költők, ilyen vetekedő emberek jártak oda a templomba, és előadásokat tartottak, és mentek az emberek oda ezeket hallgatni, és ilyen körülmények között az Isten jónak látta, hogy gyülekezet szülessen Efézusban. Mert akármilyen nagy a sötétség, nagyobb a Krisztus világossága. Nagyobb a Krisztus evangéliumának a dicsősége. És amikor olvassuk itt, hogy az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, hát ilyen körülmények között, akármilyen nagy az erkölcstelenség, a politikai megkülönböztetés, a vallásosság, külsőség, varázslás, meg minden bűn, nyomorúság, ami volt Efézusban, mégis az Isten evangéliuma terjedhet. Mi még nem tartunk most ott, de arra felé hajtunk, a mi világunk is, az unió, meg az egész világ erre hajt, hogy ezeket a bűnöket, a varázslást, meg mindenféle erkölcstelenséget törvényesen legyen beiktatva, hogy az embernek legyen szabadsága mindenre, minden butaságra, minden bűnre. De mégis, hála jó Istennek, hogy lehetnek gyülekezetek olyan helyen is, mint Efézus, meg ilyen bűnök fellegvárába lehet gyülekezet. Most közeledjünk egy kicsit a gyülekezethez, És egy második gondolatkörben szeretnék szólni azokról a dicsérő szavakról, így fogalmaztam meg magamnak, amelyekkel az Úr Jézus Krisztus közeledik a gyülekezethez. Mert hogy ilyen nagy volt a bűn és a sötétség Efézusban, megszületett a gyülekezet, jó dolgokat tettek ezek az emberek, és sorolunk egy néhány jó dolgot. Nagyon helyes volt a tanítás ott abban a gyülekezetben. Valószínű, hogy Apollós kezdett ott igét hirdetni, ószövetségi dolgokat, írástudó volt ő, Pál apostol megjött Akvilával, Priscillával, és ez a házaspár maga mellé vette Apollóst, és megtért ez az ember. Aztán Pál apostol ott Efézusban talált rá ezekre a tanítványokra, a János, bemerítő János tanítványaira, akik valószínű, hogy az Apollós beszédére, ige hirdetésére nyitottak lettek a lelki dolgok után, és Pál apostol ezeknek megmagyarázza az igazságot, és ezek megtérnek. És megalakul ott Efézusban a gyülekezet. Pál apostol oda költözik, és sokat dolgozik ott, és annak a tartománynak egy ilyen evangelizáló bázisa lett ez az efézusi gyülekezet. Tehát, hogyha már csak ezeket az embereket említem, Apollós, Akvilla és Priscilla, Pál, az apostol, mindjárt arra kell következtessünk, hogy ott rendjén volt a tanítás. Az igazságot hirdették, és erről olvasunk itt az igében, és erről tudhatjuk, hogy itt rendjén volt a tanítás. Úgy néz ki, hogy János apostol is pásztorolta ezt a gyülekezetet, és így kerül most kapcsolatban, hogy Pátmos szigetéről az Úr Jézus Krisztus János apostolon keresztül üzen ennek az efézusi gyülekezetnek, és történelmi feljegyzések maradtak arra nézve, hogy amikor János apostol meghalt, akkor az Onézimus, akivel a Filemon levelében találkozunk vele, ő vette át ennek az efézusi gyülekezetnek a pásztorlását. Tehát mind neves emberek, akik ott voltak a gyülekezet élén és a vezetésén. És itt is azt mondja az Úr Jézus, hogy rendben vannak ezek a dolgok. Az igazságot hirdettétek ebben a gyülekezetben. Ezzel nincs is semmi gond. Egy másik nagyon jó dolog az, hogy a lelki tisztaságra törekedtek. Abban a gyülekezetben nem csak a helyes tanítás, hanem a lelki tisztaság is volt. Mert így kell a gyülekezetben legyen, hogy nem csak tudjanak a tagok valamiről, hanem hogy is élik meg, mit fogadnak be az életükbe. És meg kell vizsgálni, vagy úgy, ahogy itt olvastuk az igében, hogy megkísértették, vagy megpróbálták az embereket. Mert voltak olyanok, akik különféle levelekkel, megbízásokkal jöttek ide vagy oda, ilyen vándor prédikátorok, és ők apostoloknak mondták magukat, holott nem azok voltak, és az efézusi gyülekezet törődött, hogy kik szolgálnak, törődött az efézusi gyülekezetben a nép, a vezetőség azzal, hogy kik lesznek a gyülekezetnek a tagjai. Mert megpróbáltad azokat, akik mondják, hogy apostolok, de nem azok, hazugok, hamis apostolok. És ez arra utal, hogy ők foglalkoztak a lelki tisztasággal. Még az is van írva itt a 6. versben, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd. Nem akarok én most erről nagyon sokat beszélni, a nikolaiták cselekedeteiről. Valószínű, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy tévtanítás volt abban az időben, ahol bátorították a szabadosságot a házasság területén, meg ilyen gondolatok területén, vagy éppen a gyülekezettel kapcsolatosan. Nem muszáj csatlakozni a gyülekezethez, az a fontos, hogy hívő legyél. Legyél hívő aztán, hogy otthon vagy, vagy nem számít, hogy hogy élsz, nem számít, hogy mit csinálsz, csak az a fontos, hogy térjél meg, hogy legyen hited. Lehetett egy ilyen szabados gondolkodás, és a gyülekezetben elítélték, illetve nem fogadták be maguk közé azokat, akik ezzel a felfogással voltak. Tehát ezek nagyon értékes dolgok. Nagyon értékes dolgok. És a gyülekezetben ezzel foglalkozni kell, hogy helyes legyen a tanítás, hogy a lelki tisztaságra legyen nyitottság a gyülekezetben. Mert nem úgy van az, hogy mindenki, ahogy tetszik neki, úgy úrvacsorázhat, meg nem számít, hogy az ember hogy viselkedik, annak örüljél, hogy elmegyek a templomba. Nem így van az újszövetségi gyülekezetben, hanem az Úr rábízta a gyülekezet elöljáróira, a vezetőkre azt, hogy ezzel foglalkozzon az intés, a fenyítés, a gyülekezeti fegyelem, ez legyen rendjén, a gyülekezet tisztasága legyen rendbe. Hát az efézusi gyülekezet erről a dologról híres, jelesen vizsgázott. De azt is el kell mondani, testvéreim, hogy itt sok munka is volt az efézusi gyülekezetben. Tehát ők nem csak a tanítást fogadták, ők nem csak a tisztaságot élték meg, hanem ők dolgoztak is. Ők csináltak is valamit, és nagyon sok dolgot végezhettek, fáradtságodat, tűrésedet, terhet viseltél, béketűrő vagy, az én nevemért fáradasztál, és nem fáradtál el. Tehát ezek az emberek dolgoztak, összejöttek imádkozni, különféle csoportok misszióztak, énekeltek, készültek, tanultak. Annyi minden volt, aktivitás volt elég. És ez egy jó dolog, meg volt szervezve. Nagyon szépen meg volt szervezve minden, és dolgoztak az emberek. Kötelességüknek tartották azt, hogy végezzék az Úr munkáját. És ezt az Úr Jézus Krisztus mind jónak látja. A gyülekezetben kell, hogy legyenek ezek a dolgok. Ez olyan, mint a folyónak a medre. Meg kell, hogy legyen. Ennélkül árvíz lesz. Kell a meder. Kell kanalizálni a dolgokat. Kell a tanítással, kell a lelki tisztasággal, kell a munkával, bevonni a munkába minél többeket. Ez nagyon, de nagyon fontos. És ezért megdicséri, most így mondom, megdicséri, jónak látja az Úr Jézus az efézusi gyülekezetben, meg minden gyülekezetben ezt. És jó, hogyha a mi gyülekezetünkben is erre hangsúlyt fektetünk. Ezekre a dolgokra, amit itt láttunk. Mégis egy harmadik gondolatban szeretném megemlíteni azt a panaszszót, amit az Úr Jézus Krisztus lát. Mert nem csak a keret kell, hanem kell a tartalom is. Nem csak a meder kell, és aztán sivárság és pusztaság, hanem kell a folyó, hogy áradjon. Ott kell legyen a motiváció, ott kell legyen a mozgatórugó, ami miatt teszünk mindent. És ez a szeretet. És éppen ez a gond. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, az a mondásom ellened. Eddig dicsértelek, jónak láttam, de van mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ez a szeretet, amit tőlem kaptál. Ez a szeretet, ami a te szívedbe kitöltetett a Szentlélek által. És hogyha oda lapozzunk, amikor megalakult ez a gyülekezet, amikor Pál rájuk vetette a kezét, szála a Szentlélek ő rájuk. Hát adatott nekik a Szentlélek, az efézusi hívőknek. Kitöltetett az Istennek a szeretet az ő szívükbe a Szentlélek által, aki adatott nékik. Ott volt a szívükben. Éltek is ezzel a szeretettel. Az Urat szerették. Egymást szerették. A munkát örömmel végezték. De valahol közbe jött valami. Elhagytad. Az első szeretetedet elhagytad. Nem véletlenül elveszett. Te nem tudtál róla, hát ne, ki tudja, hogy, mint. Nem is úgy, hogy ellopták tőled. Hát más a hibás, mert ő csinálta a rosszat, hogy tőled elvett ezt a jót. Hanem te elhagytad. És ez a hívők számára, a gyülekezeti tagok számára szól. Az első szeretet. Valóban ez nem egy ilyen érzelmi fellángolás, hogy sírok, fogadkozok, imádkozok, nyújtom a kezemet, időközönként valamit csinálok is az Úrért, egy ilyen érzelmi fellángolás. Nem ez az első szeretet. Ez is hozzátartozik. Nem egy olyan kronológiailag megnevezett első szeretet, amire szoktunk utalni, hogy az, ami után megtértünk. Akkor az az első. Megtértem, és az már régen volt, hogy kronológiailag időben visszanézek, és azt mondom, hogy akkor. Akkor úgy tudtam bizonságot tenni. Akkor úgy tudtam énekelni. Nem is ennyire erre utal ez az ige, bár ez is benne van. Hanem arra a minőségi szeretetre, lelkesedésre, amit elvár az Úr az övéitől. Arra a minőségire, amikor az Úr az első az életemben, és őt szeretem mindennél előbb, és semmi más nem szeretek jobban. A többi, ami van ebbe a világba, ezen a földön, nem tud vetekedni az Úr Jézus szeretetével. Nem tudom elhagyni az Isten szeretetét. A többi semmi. Kár és szemét. Az Úr Jézus szeretete. Az Isten szeretete. A felebaráti szeretet. Ez ott van. Lángol. Lelkesít engem. Ez ott kell legyen a hívőkben. Ott kell legyen a gyülekezeti tagokban. És az a panasz, azt mondja az Úr Jézus nekem, nekünk, hogy elhagytad ezt az első szeretetet. Elhagytad. Lehet azért, mert a világot szeretted, vagy a világban levő dolgokat, pedig azt mondja az ige, hogy ne szeressétek a világot, és azt, ami a világban van. Mert vannak olyanok, akik az ételt szerették, és az elsőszülöttségi jogot is eladták, és vannak olyanok, akik a hasukért élnek, mert az Istenük az ő hasuk, és az étel, és a megterített asztal is, és ezek a dolgok, ez a legfontosabb. Ez nem maradhat el. Az Úr Jézus, a szolgálat, az maradhat. Vannak olyanok, azt mondja Pál apostol, Démás engem elhagyott, a jelen való világhoz ragaszkodván. Annyira drága volt a világnak a csillogása, villogása Démásnak, hogy elhagyta az Urat. Elhagyta. Delila, vagy más emberekhez hasonlóan inkább szerették a szépséget, a báj, a csinosság, a jó kinézet, inkább ez volt drágább, mint hogy az Isten igéje és az Isten evangéliuma legyen az első helyen. Elhagyták az első szeretetet, mert a világot szerették. Talán az emberek dicséretét keresték. És ezért elhagyták az első szeretetet. Mert fontosabb volt az, hogy az emberek mit mondanak. Hogy az emberek megdícsérjenek, hogy az emberek felemeljenek, az emberek éljenezzenek, tapsoljanak, rajongjanak. Elhagytad az első szeretetet talán, mert szereted a gazdagságot. Az család, csalóka, mint a gazdag ifjú. Pedig jó vágy volt benne. Hogyan juthatok a mennybe? Az Úr Jézus megmondta neki, de ő annyira szerette az anyagi javakat. Mint a dús gazdag, aki állandóan ezzel foglalkozott, éjjel-nappal, megnagyobbítom a csűrt, ezt csinálom, azt csinálom, így vetem, úgy vetem, így dolgozok. És emberek előtt egy jó gazda ember volt, egy jó ember volt, és azt mondja neki az Úr Jézus, bolond, nem engem szerettél. Vannak, akik elhagyják az első szeretetet, mert ezeket a dolgokat, a gazdagságot, vagy az emberek dicséretét, a világi dolgokat keresik, vagy éppen a gyönyört, az élvezeteket. A kényelmet keresik. Ez az első. Kényelmesebben fogok élni? Jobb lesz nekem? Nem azt kérdezi, de mit akar az Úr? Hallottam a Márku Nekifor testvérről, ő egy ilyen utazó misszionárus lehetett, egy lelkipásztor volt, de egy nagyon idős korban is nagyon-nagyon sok áldásban részesült, és hallottam, hogy ment egyszer missziózni, mindig úgy elindult, több napon keresztül ment, nagy bőrönd volt nála, nem tudom hány ing, meg öltöny, meg cipő, meg minden, ami kell, egy gumicsizma is. És megérkezik Bukarestbe az állomásba, és ott kellett váltson, ment valami másik városba, nagy bőröndel, ott megáll a központi állomásba, csomó ember, látja, hogy a vonat még egy jó csomó ide után indul, amelyikkel ő kellett menjen, és azt gondolta magában, meglátogatja az egyik testvérét, egy lelki testvérét. De nem tudta hova tenni a csomagot. És azt mondja, itt ezek az emberek rohannak, futnak, nem fognak az én csomagomra vigyázni. Ott megállt az állomásnak a közepén, letett a nagy bőröngyét, összefogta a kezét, és azt mondta, uram, én most elmegyek, a lelki dolgokkal foglalkozok, vigyázzál a bőröndödre. Ez alatt, hogy te is elment. És elment, és meglátogatta a testvérét, imádkoztak, amikor eljött az ide, eljött az állomás, ott volt a bőrönd. Odaállt a bőröngye mellé, körbenézte, ez az enyém. Megint összefogta a kezét. Köszönöm, uram, hogy eddig vigyáztál rá, most már hagyjad, mert vigyázok én rá. Köszönöm, hogy eddig megtetted ezt. Fogta a bőröndöt, és ment megnézni, hogy mikor indul a vonata, és oda letette a bőröndöt magam el, és nézi, hogy keresi, hogy mikor indul ez a vonatja, megtalálta, hogy honnan indul, mikor fogná meg a csomagját, nincsen a táskája. Ellopták. Megint összefogta a kezét, uram, bocsáss meg, hogy ilyet mondtam. Ameddig te vigyáztál rá, jó helyen volt, te tudtál vigyázni, bocsáss meg, hogy azt mondtam, hogy én vigyázok rá. Bocsáss meg, uram, adjat, hogy még elindul a vonat, találja meg a bőröndömet. benne vannak a könyvek, meg az öltönyöm, meg minden, ahogy a gyülekezetben szolgáljak. Kérdezősködött. Persze ott az állomáson a rendőrségnek, meg mit tudom én, hogy hol. Persze nem volt a tolvajok számára nem tudom milyen érték, ott hagyták. Egy kicsit össze dúlva a bőröngyét, de megtalálta. Hogy mi az, amit keresek én elsősorban? Az én javamat? Azt, hogy nekem hogy jobb az én kényelmemet? Van, aki elhagyta az első szeretetet, mert ezt kereste. Van, aki mindig csak önmagára gondolt. És annyira szerette önmagát, pedig azt mondta az Úr ígé, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. És szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Ez most nem azt jelenti, hogy te magadat kell, hogy szeressed. De ahogy szereted magadat, legalább úgy szeresd fele barátodat. Ez a mérték, ez a mérce. Ha te szereted, hogy kiszolgáljanak, jó szót szóljanak, akkor így gondold el, hogy a fele barátod is ezt szereti. De az ember megfordítja és magához mér mindent, ahogyha nekem nem szólnak. Nekem nem köszönnek. Velem nem foglalkoznak, engem nem látnak meg. És én annyiféleképpen elmegyek emberek mellett, akiket nem látok meg, miközben azzal foglalkozok, hogy nem látnak meg engem. Szeretni az Urat. Ez azt jelenti, hogy lemondok önmagomról. Ahogy az Úr Jézus mondja, még a saját lelkéről is. Tehát hogy tudja az ember ezt megtenni? Azért, mert annyira szereti az Urat. Annyira szereti az Urat. Az első szeretet ott van a szívében. Kész lemondani, mint ahogy az efézusiak lemondtak könyvekről, értékes dolgokról. És úgy olvassuk a Cselekedetek könyvében. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordván, mindenek láttára megégetik vala. Összeszámlálák azoknak árát, és találak 50 ezer ezüst pénznek. Egy ezüst pénz volt egy napi bér. Hát 50 ezer napi bér gyűlt ott össze. Mindjárt ki lehet számítani, hogy hány évre visszamenőleg ezek az emberek, a keresetük oda lett. Azt mondták, nem számít. Ez már nem érték, ez már személy. Ezt elégetjük. Pedig mi vettük, és mi foglalkoztunk a varázslással ezekből. De mi ezt letesszük. És láttam olyan hívőket, olyan fiatalokat, akik mikor megtértek, akkor a kazettákat és a CD-ket elégették. Olyan pólók és olyan ruháik voltak, amelyeket a tűzbe dobtak. Mert ez nem csak, hogy nem kell nekem, ez még visszavisz. Hallottam olyanokról is, akik az ilyen dolgokat eltették valahova egy fiókba. És egy-két év után elővették és nézegették, és azt mondták, ez nem is olyan rossz. Miért is tettem én le? Miért is tettem én el? Voltak olyanok, akik annyira szerették az Urat, hogy azt mondták, most már csak az Úr van, senki más. Csak Jézus, és őt szeretem. És amikor nem így van az életemben, akkor bukás, boldogtalanság, az evangélium nem terjed, lelkiismeret furdalásom van, és vereségem van. Fogadjuk el az Úr Jézustól ezt, fogadjam el. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Egy negyedik gondolatban, testvéreim, az áldott orvostól fogadjuk el a gyógyszereket is. Mert ő nem csak rámutat a bajra, hanem azt mondja, na nézd, így lehet kijönni ebből. És ez a szép, ezek a levelek majd meg fogjuk látni, hogy mindig tele vannak a megoldást hozó szavakkal. Nem csak a panasz intő szavakkal, hanem a megoldást, az életet hozó szavakkal. Mi a mi feladatunk? Azt mondja az Úr Jézus. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Emlékezz, jusson eszedbe, hol csúsztál el. Jusson eszedbe. És elmélkedni fogunk ezen. Térj meg! Emlékezz, de ez az emlékezés ne egy ilyen céltalan nosztalgiázás legyen, jaj, de jó volt akkor, és most már nem úgy van, hanem ez az emlékezés a megtéréshez kell vigye. A komoly önvizsgálathoz, a bűnbánathoz, a megújuláshoz, az Úr Jézus keresztjéhez kell, hogy vigye. Mert hogyha csak emlékezés és önmarcangolás, az csak amikor önmagamban vájkálok, és mindenfélét felhozok, és hibáztatom magamat, nem visz sehova. Rossz lelki állapotban, még nagyobb mélységben, igen. De ha Isten szerint szomorodok meg, akkor az a megtéréshez vezet, és ez az Isten akarata. Az igazi bűnbánat és az igazi megtérés. És aztán az előbbi cselekedeteket cseleked. Emlékezz, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Azt mondod, hogy nincs az a lelkesedés benned, már nincs az az öröm benned. Hát igen, mert lehet, hogy emlékeztél arra, lehet, hogy megtértél, de nem kezded el cselekedni. És ezért nincs az a lelkesedés és az az öröm. Ezért az evangéliumnak nincs foganatja mások számára. Kezd el, ugyanúgy, mint akkor, amikor jól álltál. Amikor még nálad volt az első szeretet. Amikor még tudtál hálát adni, amikor még könnyen ment a bűnbánat, amikor még jöttek a könnyek, amikor meg tudtál alászkodni, amikor bocsánatot tudtál kérni, amikor lelkesedve tudtál a munkahelyen vagy az iskolába beszélni arról, hogy mi volt a gyülekezetben, hogy milyen jó volt az Isten népe között. Cselekedd újra. Erre szólít fel az Isten igéje. Ez az a út, amelyeken jár a hívő ember a megújulás útján. Ez a szolgálat útja. Ez az ébredés útja. Emlékezek az életemre, megtérek az Úrhoz, és cselekszem. Nem várom el, hogy mások cselekedjenek. Nem várom el azt, hogy mások foglalkozzanak velem, hanem én foglalkozok másokkal. Nem várom el, hogy mások foglalkozzanak az én bajommal. Én veszem fel másnak a baját. Ez a megoldás útja. És ezen járhatunk. És befejezem, testvérem, az ígéret szavaival. Az ígéret szavaival. Ugyanakkor figyelmeztetés is van itt. Ha pedig nem hamar eljövök ellened, és ott a gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. És valószínű, hogy az efézusi gyülekezet nem vette komolyan, úgy, mint gyülekezet. Nem vette komolyan a megtérést és a jó cselekedeteket. És az Úr kimozdította a helyéből, a mai napokban nincsen semmi, mi a városból, de a gyülekezetből sem. Hát az Úr kimozdította a gyülekezetet, a gyertyatartót a helyéből. De hogyha az ember komolyan veszi a dolgokat, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról. Miért mondja ezeket Isten? Azt olvastam, amikor a világ 7 csodájáról olvastam, hogy úgy tudták felépíteni ezt a templomot, az Artemis templomát, mivel azon a vidéken, ott Efézus környékén, a városban és a környéken gyakori volt a földrengés. És egy ilyen impozáns épületet nem lehetett akárhova építeni, és akkor az egyik jött egy olyan ötlettel, hogy egy ilyen mocsaras helyre, amely nagyon közel volt a városhoz, de mocsaras, ilyen völgyös, vízenyős terület volt, hogy oda fognak rétegenként hordani valamit, és arra építik majd a templomot, és amikor mozog majd a föld a földrengéskor, akkor ez majd fogja amortizálni, úgymond egy kicsit biztonságosá tenni az épületet. És hogy mit tettek oda? Fát és követ. Fát és követ. És az efézusi emberek is azt mondják, hogy a templom előtt volt egy kert, ilyen parkszerű, és ennek a partnak a közepén volt egy fa, ami a templomnak, a vallásuknak és Efézusnak volt a szimbóluma, a jelképe. Az efézusiak, amikor a fára gondoltak, akkor az egész vallásuknak és az egész templomnak, meg az egész filozófiájuknak az alapjára gondoltak. Azért áll a templom, mert voltak, akik oda rakták az alapba a fát. És az Úr Jézus Krisztus, aki tudta ezt a felfogást és ezt a gondolkodást, azt mondja az efézusi gyülekezeteknek, a tagoknak, hogy az a fa, ami ott van a halálba visz, az a fa, amely ott van az ördögimádásba, a spiritizmusba, a sátánimádásba visz, és azzal nem kell foglalkozni, nekünk van ennél jobb és fontosabb és nagyobb. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, nem arról a rothadó fáról, amely ott van a földben, amely egy bálvány templomot és egy bálvány Isten képét tartja magába, rajta, saját magán. Nem, én az élet fájáról adok enni. Az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomának közepette van. Nem az efézusi templom előtt. nem a fundamentumában, nem az ember babonaságában van, hanem az Isten paradicsomának a közepette. És ugye mi tudjuk az Ószövetségből, a Mózes első könyvéből, hogy az Édenkertbe ott volt a kert közepén ez a fa, és Ádám nem evett erről a fáról, mert evett a jó és gonosz tudásának a fáról, és meghalt. A bűnbe jött az ember életébe. De van ez a fa az Isten paradicsomának közepette. És a Jelenések könyvének a végén, ez is olyan szép, hogy ezzel a fával találkozunk a Mózes első könyvébe, a Biblia első lapjain, és ugyanezzel a fával találkozunk a Bibliának a végén. És ezt ígéri Isten, ezt az életet, ezt a győzelmes életet ígéri Isten a hívőknek, hogy adok enni arról a fáról. Nem a halál, nem a babonaságnak a jelképe, hanem az Isten hívőségnek, a győzelemnek a jele. És ebből ehetünk mindnyájan. Ebből ehetünk. Ha megújulunk, és ha igyekszünk az első szeretet tüzében élni és szolgálni az Istennek, akkor bemegyünk oda, abba az országba, beenged abba a kertbe, és vehetünk arról a fáról, és élünk örökké az Istennel, a szeretteinkkel, mindenkivel, aki előre ment. Emlékezzél, honnél lestél ki. Térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedj. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Ki szeretne hálát adni az Úrnak kegyelméért, jóságáért, felkínált lehetőségekért? Egy néhányan hangosan imádkozzanak.
Amen.
Ígre gyűlölván lángra első szeretet.
Yeah.
Istenünk, magasztalunk téged, hogy az elmúlt napokban nagyon sok lelki táplálékot adtál a mi lelkünknek erre az évre is. Boldogságot akarsz adni nekünk, még nagyobb örömünk legyen te benned. Kérünk, hogy áld meg így bennünket. Köszönjük, hogy a ma délután is volt szabad hozzánk, a mi gyülekezetünk köz személyesen hozzám is. Uram, szeretnélek én is az első szeretet tüzében, lángjában szeretni tégedet, teljes szívemből. Segíts erre engemet is, áld meg így gyülekezetünket, az előjáró testvéreinket, pásztorainkat, Istenünk. Kérünk, hogy táld meg bennünket, köszönjük, hogy intetted gyülekezetünket. Nem szeretnénk ennek a gyülekezetnek, az efézusi gyülekezetnek sorsára jutni. Kérünk, hogy áld meg bennünket, hogy tudjunk engedni a te szavadnak, tudjunk megtérni hozzád. Kérünk, adj megújulást gyülekezetünkbe. Köszönjük, hogy te fel akarsz készíteni az elkövetkezendő hétre. Kérünk, hogy te állj meg a lelki harcainkban, tuságban, segíts meg, hogy tudjunk győzedelmeskedni. Köszönjük a te ígéretedet, köszönjük, hogy te örök életet ajándékozol nekünk. Kérünk téged, hogy segíts meg a célhoz eljussunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Áldunk téged. Amen.
Amen.
Együtt a gyülekezet örömmel,
az Úr közel.